miközben ezeket mondta, mármint Jézus, íme sokaság közeledett, amelynek élén Júdás a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Amikor a körülötte lévők látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, odavágjunk a karddal! Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, és a sötétség hatalmának az ideje. Kedves testvéreim, már tegnap egy utazásra hívtam a testvéreket, hogy menjünk el közösen, látogassunk el a Jeruzsálemtől egy völgyre elterülő Gecsemáné kertbe, és próbáljuk meg megfejteni az ott lévő eseményeknek az üzenetét. Tegnap azzal kezdtem, hogy lehet, hogy elmegyünk kétszer ugyanarra a helyre, de mégsem ugyanazok a benyomásaink. Lehet teljesen más hatások alatt az ember ugyanazon a helyen. Tegnap a Gecsemáné kertben csend volt, talán még külsőleg látszólag rend volt, hatalmas belső küzdelmek folytak, feszültség teljes volt a levegő, de mégis minden statikus volt, mintha kimerevítettek volna egy filmben egy filmkockát. Most azonban teljesen ellentétes, teljesen másfajta Gecsemáné kertet látunk magunk előtt. Minden megmozdul. Emberek megszólalnak, jönnek és mennek, cselekszenek, mozgásba lendül minden. A statikus helyzetet felváltja a dinamizmus. De a helyszín mellett van valami, ami még azért összekapcsol bennünket a tegnapi eseményekkel. A kapcsolódási pont valahol ott van, hogy mindenkinek ott kell folytatnia a dolgát, ott kell folytatnia az életét, ahol egy pillanatra abba hagyta. A tanítványoknak ott kell folytatni, ahol félelmeik és kétségeik között az álom rövid időre megszabadította őket, de Jézus is ott folytatja, ahol imádságban megbékült a lelke a ráváró szenvedések előtt. A tanítványok csak elmenekültek a problémák elől, nem töltődtek fel, nem tudtak felkészülni lélekben, ami rájuk vár, míg Jézus az Atyával való közösségben erőt és engedelmességet nyert. És most, amikor minden megmozdul, hirtelen kitör a káosz, mindenki ott folytatja, ahol az alvás, ahol a néhány pillanattal ezelőtti nyugalomnál abba hagyta. És milyen érdekes, akik nem bízták meg a maguk harcát, mert elnehezültek az álom miatt, most hirtelen harcolni kezdenek, kardot rántanak. Aki viszont megvívta a maga harcát, gyötrődő kétséget és lelki kínok közepette, az most nyugodt, az most nem akar harcolni. Az most hagyja, hogy menjenek a dolgok a maguk rendje szerint. Ez a Jézus azt mondja, ez most a ti órátok, ez most a sötétség hatalmának az ideje. A sötétségé, mely észrevétlenül kúszik, ott ólálkodik az ember körül, hogy körülvegye, és amikor a legvédtelenebb, amikor a legkevésbé várná, akkor elkezdi szorítani, nyomás alá helyezni. És az ember ilyenkor egy kicsit olyan, mint a szivacs. A szivacsot is, ha elkezdjük szorítani, azt adja ki, ami benne van. Ha a száraz szivacsot szorítjuk, abból nem jön ki semmi. De ha egy önmagát vízzel feltöltött szivacsot nyomunk és szorítunk, abból jönni fog a víz. A sötétség órájában nyomás nevezedik mindazokra, akik ott éjszakáznak a Gecsemáné kertben. Mivel a tanítványokban nem volt isteni töltés, a nyomás hatására csak az jöhetett ki belőlük, ami emberi volt. Csak az jöhetett ki belőlük, amit mondhatnánk így a józan parasztettük diktált. És ezért rántanak fegyvert, ezért próbálnak megtenni valamit még abban az utolsó pillanatban, hogy mentsék a menthetetlen. Csak az a megoldási kísérlet jöhet ki belőlük, amit abban az adott pillanatban jónak látnak. Körülnéznek és ellenséget látnak. Látják ellenségként a valamikori tanítványtársak Júdást. Látják ellenségként a katonákat, a véneket, a templomőrséget. És eszközt keresnek. Valahogyan állítsuk meg őket, valamit tennünk kell. Hát mi van nálunk? Gyorsan elő a kardokat. Agresszióra, agresszió a felelet. Mondhatnánk így, amilyen az, adjon Isten, olyan a fogadj Isten. De itt még nem is annál a jelenetnél tartunk, hanem még előbb, mert hogy legjobb védekezés a támadás. Még azok semmit se csinálnak, csak baljósan felgyubonulnak, az egyik tanítvány kezében már megmozdul a kard. Ja, a többi párhuzamos evangéliumból tudjuk, hogy mint mindig, Péter az, aki előbb cselekszik, előbb jár a szája, mint hogy gondolkodna. A saját feje után megy. Még felteszi a kérdést, hogy itt vannak a kardok, mit tegyünk, de már a válaszra nem vár. Már le is sújt abban a pillanatban. Mennyire siet? Mennyire tenni akar valamit? És mi marad utána? Fájdalom, csonkaság, egy ember elveszíti a fülét, s ha tovább hagyná a mester, hogy járjon a maga útján, maximum mártíromság lenne belőle. De hadd kérdezzem meg, mártíre valóban az, aki rossz helyzet felismerésből, mondhatni úgy lárkurlár lesz áldozat, aki nem ér el semmit azzal, hogy feláldozza az életét. Ha Jézus nem szólna közbe, vajon ki prédikálna pünköstkor? Ha Jézus nem tetetné le vele a kardot, vajon ki gyógyítaná meg a sántát az ékes kapunál? Ki ment volna el Kornéliuszhoz? És ki keresztelte volna meg őt és egész háza népét? Vajon kik hirdették volna az evangéliumot a föld szélső határáig? Ha Jézus hagyja, hogy hadd menjenek a saját fejük után. Ha az erőszakra erőszak lenne az igazi válasz, ha valóban Júdás és a templomőrség lett volna az ellenség, ha valóban a legjobb védekezés a támadás lenne. Jézus valahogy máshogy, más szemszögből látja az eseményeket. Mert más van benne. Ő is, az ő élete is nyomás alá kerül. De, mint a szivacs azt adja ki, ami benne van, belőle az jön ki, amivel az Isten feltöltötte. Amit az Isten neki ajándékozott. És ebben a feltöltekezett állapotban Jézus nagyon jól látja, hogy nem Júdás az ő ellensége. Érdemes elolvasni a párhuzamos helyeket. Az egyik evangéliumban így olvassuk, hogy amikor Júdás oda megy hozzá és megcsókolja, Jézus azt mondja neki, hogy barátom, miért jöttél? Nem Júdás az ellenség. Még csak nem is a katonaság, nem is a templomőrség, nem is azoknak parancsadó gazdái. Milyen szépen fogalmaz az ige. Nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk. Azok, akik most botokat vesznek, azok csak szolgák. Azok csak szerencsétlenné tett életek. Nem ők az ellenség. Jézus tudja, hogy a hazugság atyával áll ő háborúságban. Aki meg akar rontani mindent, amit az Isten jóra és tökéletesre teremtett. Meg akar rontani, hogy szolgájává tegye, s végső soron elpusztítsa. A legjobb példa erre magának, Júdásnak, ennek a szerencsétlen tanítványnak a sorsa. A legnagyobb kiváltságban van része. Jézus tanítványa lehet. És ugyanakkor elkezdődik a megrontás, hogy ellenséggé legyen. És tudjuk a történet végén. Egy fámfügg önmaga dobja el az életét. Mert becsapva érzi magát. Mert ő nem ezt akarta. Ha megöljük Júdást, megoldottuk a problémát. Ha az összes katonát, aki ott van most a Getsemáné kertben, átküldjük a más világra, megoldották a tanítványok a problémát? Nem. Mert a Júdások helyére majd mások állnak. Csak egy pillanatnyi kitekintésre érdemes azon elgondolkodni, amikor Jézus az utolsó vacsorán megjelenti a tanítványainak, hogy egy közületek elárul, nem tudom, hogy feltűnt-e a testvéreknek, hogy azt írja a Biblia, hogy és elkezdték egymás között kérdezni, hogy csak nem én vagyok az. Mindegyikbe felvetődik a gondolat. Ha nem Júdás, ha Júdást kiiktatjuk, akkor majd jön egy másik. Ha kiiktatjuk a katonákat, akkor majd jönnek mások helyettük. De nem test és vér ellen van küzdelme Jézusnak. Nem test és vér ellen kell hadakozni. Mert miközben hadakoznak a tanítványok a vélt ellenség ellen, a valódi ellenség már-már szolgává gördíti őket. Hagyjátok abba! Micsoda drámai mondat, a káosz kellős közepén. Hagyjátok abba, csak ha világos az ellenség, ha valóban tudjátok, hogy ki is az ellenfél, akkor menjetek ellene, de mit sem ér ellene a ti kardotok. Valami egészen más kell. Lelki fegyverzet. Ami egyszerre véd, és megakadályozza, hogy belőled is szolga legyen, s egyszerre ontja ki a gonosz erőit. Ide nem kardok kellenek. Nem legjobb védekezés a támadás. Nem erőszakra erőszakkal. Ide isteni erő kell, hogy miután az isteni erő munkálkodik, utána legyen lehetőség arra is, hogy rádöbbenjen az ember, hogy még legrosszabb ellenfelében sem maga az ember az ellenfél, hanem a hazugságnak atya, aki szolgává teszi azt a szerencsétlent. Ezért mondhatjuk, és ezért hirdethetjük, hogy az Isten nem a bűnös ember vesztét akarja. Ő a bűnt gyűlöli, nem a bűnöst. Olyan szép mondata van Hí és Gyulának az egyik versében, amikor azt mondja, hogy szörnyű fegyverem van ellened, megbocsátok. Vagy a híres amerikai elnök Abraham Lincoln, ő mondta, egy módon végérvényesen le tudom győzni az ellenségeimet, barátaimmá teszem őket. Milyen más fegyverek. Ha megnézzük, mi marad ezen az éjszakán, Jézus után, azt látjuk, ugyanaz, mint bármikor máskor, ahol megjelent. Mert csak egy kis epizód, de Jézus ezen az éjszakán is még meggyógyít valakit. Meggyógyít valakit, akit emberileg nézve pedig ellenségnek kellene tekinteni. Meggyógyítja a főpap szolgáját. Az utolsó pillanatban. Mert amennyire sietnek a tanítványok, Jézus annyira nem siet. Annyira ráír. Még ott az utolsó pillanatban is. Még akkor is, ha talán abban a nagy zűrzavarban sokan észre se veszik, hogy mi történt. Mert a megváltó úrnak ez az utolsó aktív tette. Az ellenséget, a vélt ellenséget gyógyítja. Aki látta Mel Gibsonnak Passió című filmjét, talán emlékszik rá, hogy micsoda furcsa érzések és döbbenet ül ki annak a szolgának az arcára, akinek a fülét meggyógyítja Jézus ebben az utolsó pillanatban. Maga se érti, hirtelen azt se tudja, hogy hol van, vagy hogy mit kezdjen magával. Löködi a másik társa, hogy na menjünk, csináljuk a dolgunkat, de ő nem tud hirtelennyében mit kezdeni a helyzettel. Az utolsó aktív tette is, mert Jézus mindenhol gyógyulást hagy maga után. Persze, azon a csütörtök éjszakán, akkor ott a sötétség órája volt. És a sötétség óráján minden nem sokat számít. Sokan tán észre se vették a káoszban Jézus gyógyító érintését. De testvéreim, a sötétségnek csak órája van. A sötétségnek csak órái vannak. Jézusnak örökké valósága van. Örökké valósága, s mártírsága, életének odaadása nem hiába való. Nem hiába való, mert így győzedelmeskedik. Az igazi ellenség felett. Így lesz nagy péntek, így lesz húsvét, így lesz pünköst, így lesz anyaszentegyház, így lesz üdvösség. Az egyik pillanatban még csönd van a Getsemáné kertben. Semmi sem mondul, belül folynak a harcok, vagy éppen pillanatnyi enyhülésbe, Álomba menekülnek tanítványok. A másik pillanatban hirtelen minden megelevenedik, minden megmozdul, s nyomás alá teszik Jézus tanítványait. A sötétség ma is megszerez magának egy-egy órát. Megszerez egy-egy órát, amikor elkezdi nyomás alá helyezni a te életedet, az én életemet. És ilyenkor derül ki, mi van bennünk, mivel vagyunk feltöltekezve. És ha tudja az ember, hogy ki az igazi ellenség, akkor nem nyúl rossz eszközhöz. Akkor tudja, hogy hiába való az agresszió, hiába való a visszavágás, hiába való előkapni a kardot. Mert nem az a másik szerencsétlen ember, aki megbántott, nem az az én ellenségem, hanem a hazugság atya, akit őt is szolgasága alá vonta. Nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk. Testvér, érdemes vállalni egy-egy áttusakodott éjszakát, hogy amikor a nyomás jön, addigra már az ember tudja, mi is az ő Istentől elrendelt útja. És akkor, amikor mindenki harcolna, az ember tud nyugodt maradni, végig gondolni az eseményeket, következményeket. És talán épp a mi erőtelenségünk által Isten diadalmat arat ebben a világban. Olyan jó látni, hogy nagy csütörtök után nem csak nagy péntek, hanem húsvét, pünköst, és a többi csodálatos alkalom következett. Mert Jézus megfogta a karddal sújtani készülő kezet, megállította a vérfürdőt, megállította az emberi megoldási kísérletet, hogy aztán a tanítványok is rádöbbenjenek. Fel kell nekik töltekezni, hogy a nyomás idején aztán az jöjjön ki belőlük, az az isteni lélek, mely előre segíti, mely éltetni akarja az embert. Ma is vannak a sötétségnek órái, de lehet Jézussal, őt követve, az Isten lelkével feltöltekezve, lehet a káoszban is átlátni a helyzetet, és isteni erővel diadalmaskodni. Adja Isten mindannyiunk számára ezt a diadalt. Amen. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a mai estén újra visszavittél bennünket a Gecsemáné kertben. Újra visszavittél bennünket, hogy lássuk, hova alakulnak az események. Lássuk, hogy miből mi következik. Urunk, látjuk, hogy a nyomás bizony csak azt tudja kihozni az emberből, amivel feltöltekezett. Urunk, sokszor mi magunk is érezzük. Nyomás alatt van az életünk. Sokszor a legváratlanabb pillanatban körülvett bennünket egy-egy neki rendelt órára a sötétség. Ó, add, hogy úgy tudjunk töltekezni, hogy ezekben a sötét órákban imádság jöjjön elő, megbocsátás jöjjön elő, Bölcs felismerések vezessék az életünket, hogy megtaláljuk a megfelelő fegyvert a hazugság atya ellen. S megtanuljuk tőled, Urunk, nem a bűnöst kell gyűlölni, csak a bűnt. A bűnös ugyanúgy szolga, ugyanúgy kétségbe esett, pusztulásba vergődő ember, mint mi magunk is vagyunk, amíg meg nem fogjuk Jézus felénk nyúló mentő kezét. Ó, atyánk, hányszor, de hányszor mi magunk saját erőből próbáltunk megoldani egy-egy helyzetet, és aztán félre csúsztak az események. Köszönjük, hogy nem csak tanítványaidat, de minket is megállítottál már. Ne így tovább, mert ez sehova se vezet. Ezzel pont azt szolgálod, aki ellen küzdenél. Urunk, add, hogy meg tudjuk tanulni megváltó Urunktól, nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk. És mivel nem test és vér ellen való a hadakozás, nem is testi fegyverek, hanem lelki fegyverek szükségesek. Köszönjük, hogy a hitnek pajzsát magunk elé tarthatjuk. Köszönjük, hogy fejünkre teszed az üdvösségnek sisakját. Köszönjük, hogy az íge lehet a mi fegyverünk. És köszönjük, hogy a krisztusi szeretet és megbocsátás mindig valami jó ízt, valami gyógyítót, valami tökéleteset hagy maga után. Kérünk, atyánk, úgy tudjunk készülni szívben és lélekben az előttünk lévő ünnepnapokra, hogy töltekezünk az isteni erővel, az isteni látással, és ez határozza meg életünket. Imádkozunk, atyánk, betegeinkért, idős testvérekért, azokért, akiket talán éppen most látogat meg a sötétség órája. Ó, add! Add a te világosságodat, add a te erődet, és add, hogy a te néped hirdetni tudja. Lehet küzdeni szabályosan, és aki szabályosan küzd, az elnyerheti az örök életnek koronáját. Urunk, kérünk, áld meg a gyülekezetet, lelki pásztorával, családjával, egyetemben, kicsiket és nagyokat, add, hogy ne nyuszi ünnep, hanem a feltámadás ünnepe lehessen számunkra. Húsvét szent napja. Az ő nevéért, Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.